Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor, és itt van velem dr. Pircs Karolina, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, azaz a HCM és a Semmelweis Egyetem kettősen affiliált neurobiológiai és neurodegeneratív betegségek kutatócsoportjának a vezetője, akit köszöntök. Szép napot kívánok! Szia, Karolina!
Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot! Szia!
A mi kapcsolatunk az tavalyra visszanyúlik, hiszen beszéltünk akkor is hosszan, tulajdonképpen a mostani témánknak egy előző etapjáról. De mielőtt erre kitérnénk, beszéljünk arról, hogy nagyon-nagyon fontos a terület, amivel foglalkoztok, az agy öregedése elleni harcban vagytok benne, hiszen, ha jól értem, azokból, amiket ezzel kapcsolatban olvasok, és amiket te is mondtál nekem, elég nagy veszély az a világban, hogy a kitolódott élettartam mellett valahogy az agynak az öregedése és az ebből adódó betegségek, problémák igencsak fel fognak szaporodni az előttünk álló időszakban.
Igen, pontosan. Ugye egyre tovább élünk, egyre egy idősödő társadalomban élünk, így a demencia és az azok mögött megbújó neurodegeneratív betegségek, idegsejtek elhalásával járó betegségek egyre nagyobb társadalmi problémát okoznak. Ezt úgy mondhatnám, hogy jelenleg körülbelül 50 millió ember szenved demenciában, és az előrejelzések szerint a következő 20 évben ez a szám várhatóan megduplázódik. Ugye előzőleg is, amikor beszélgettünk, akkor említettem, hogy a demencia mögött, tehát a demencia nem egy betegség, hanem a demencia úgymond egy betegségeket összefogó jelző, és demencia mögött rengeteg különböző gyógyítható és gyógyíthatatlan betegség is állhat. A gyógyíthatatlan betegségek közé tartozik a sokak számára ismert Alzheimer, Parkinson, Huntington, vagy most ugye Bruce Willis miatt a frontotemporális demencia is egyre nagyobb ismerettséget kapott. Tehát elmondható az, hogy ezek a betegségek 50 millió emberből körülbelül 1,5 milliót közvetlenül érintenek, és hát ugye ez teljesen logikus, hogy ahogy ugye öregszik az egész társadalmunk, az egész népesség, ez a szám folyamatosan, ez az arány, ez folyamatosan növekedni fog. De nem szabad elfeledkezni ugye azokról az emberekről, akiket nem közvetlenül érintett, hanem közvetetten, tehát a család.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt nyugodtan meg lehet szorozni 3-4-jel.
Így igaz. Úgyhogy, és nagyon fontos kiemelni, ezt beszélgettünk előzőleg is, hogy ezek a betegségek jelenleg gyógyíthatatlanok, tehát nem tudjuk gyógyítani, csak a tüneteket kezeljük az Alzheimer, Parkinson, Huntington kór vagy a frontotemporális demenciában. Nem állnak rendelkezésünkre olyan betegségmódosító kezelések, amelyek mondjuk megszüntetnék ezt a betegséget, vagy megelőznék teljesen ezt a betegséget. És mivel ugye öregszünk, egyre több várható élettartam az egyre magasabb és magasabb. Például egy most születő svéd, ha jól tudom, már várható élettartma 90 év fölött lesz. Így természetesen egyre nagyobb problémát fog okozni ezeknek a betegségeknek a jelenléte a társadalmunkban. Nagyon fontos megértenünk az agynak a normális öregedéssel járó működését, de természetesen ezeket a patológiás működéseket egyaránt.
Igen, most több dolog van, amit rendbe szeretnék tenni, mert nekem az nagyon megmaradt a tavalyi beszélgetésből, és ha jól értem, akkor most is erre utalsz, hogy ez a fajta állapot, vagy ennek a fajta állapotnak a kialakulása, az nem egyenlő öregedés, és aztán vagy kialakul, vagy nem, hanem, tehát ez nem egy természetes folyamat, hanem valamiféle indokolatlan idegsejt elhalás következtében alakul ki ez a patológiás állapot.
Igen, tehát ténylegesen ez a legik legfontosabb, hogy a demencia nem része az egészséges öregedésnek, és ugye próbáljuk megérteni az agynak az öregedését, hogy miért van az, hogy bizonyos emberek teljesen egészségesek, még 100 évesen is, úgymond neurológiailag, tehát hogy nincsenek ilyen neurodegeneratív betegségek náluk, pedig ugye 80 év fölött már minden harmadik embernek van valamilyen neurodegeneratív betegsége, amiket az előbb említettem. Mi az, ami okozhatja ezeket a betegségeket, és ehhez nem csak azt fontos megérteni, hogy öregszik egy patológiás, hanem egy egészséges agy. És ugye szerintem teljesen egyértelmű, hogy felmerülhet mindenki el a kérdés, hogy miért nem oldották meg, vagy miért nem oldottuk meg mi kutatók ezeknek a betegségeknek a mértjét, miért nem tudjuk még kezelni ezeket a betegségeket, és erre nagyon egyszerű a válasz, hát azért, mert az emberi agyban körülbelül 86 milliárd, itt 9 nulláról beszélünk, 86 milliárd idegsejt van, tehát neuron van. Minden egyes neuron kb. 7000 másik neuronnal van kapcsolatban. Na most, ha itt valami nem megfelelően működik, az ténylegesen olyan, mintha egy hatalmas színak az alban egy nagyon-nagyon pici tűt próbálnánk megtalálni. Tehát először is minél fontosabb lenne megismerni ennek a hálózatnak, ennek a bonyolult agyi rendszernek a megfelelő működését, és hogyha a megfelelő működést jobban megértjük, akkor természetesen, ha valami elromlik benne, azt is könnyebben meg tudjuk érteni. És ugye a mi modellünk, amit használunk a laborban, és a mi kutatásaink pontosan ezzel foglalkoznak. Ugyanis mi bőrből, emberi bőrből, az emberi bőrsejteket átprogramozzuk idegsejtek ki.
Igen, ez az a folyamat, amiről már beszéltünk a tavalyi interjúban, és most is vissza fogunk rá még utalni, csak azért szeretnék még én a megértéshez egy picit visszatérni, ugye, ahogy mondtad, hogy egyre hosszabb az élettartalom. Ez alatt értjük azt, hogy a modern világban egyébként az orvostudománynak a felkészültsége meg a fejlődése miatt egyre több minden időben kiszűrhető, tehát olyan dolgok, amik amúgy végzetesek lehetnének, egyre kevésbé tudnak azok lenni, hogyha erre odafigyelünk és kezelve is van. Gondolom, hogy erre gondolsz, hogy ezáltal lehet egyre hosszabb az élettartam, a várható élettartam, és képzeld el, hogy nekem is felmerült, bennem is felmerült, hogy oké, és akkor ez a terület, tehát hogy az agynak, hiszen az aggyal is rengeteget foglalkoznak a kutatók, az agynak az öregedése, az vajon miért van még így lemaradva? Közben most, amit elmondtál, abból ugye nagyon is érthető, de van arra mégis bármilyen magyarázat, vagy nektek bármilyen ötletetek, hogy ezek a különböző demencia csoportjába tartozó betegségek, ezek megjelennek most már kivételes esetekben hamarabb is. Tehát nem csak 80 fölött, hanem 60, 50, tehát van korai demencia is, hogy ennek mi lehet az oka?
Igen. Ugye az ilyen korai demencia az ugye, tehát el kell választanunk a különböző betegségtípusokat, beszélhetünk genetikai, tehát ismert genetikai háttérrel öröklődő módon megjelenő neurodegatív betegségekről, tehát például vannak olyan gének, amik ha nem megfelelően működnek, tehát hogy valamilyen mutációjuk van, akkor biztosan lehet tudni, hogy annak a személynek neurodegatív betegsége, tehát például Alzheimer-e, vagy Parkinson-a, vagy Huntington-a lesz. Tehát vannak már évtizedek óta olyan ismert mutációk, amelyeknek a hatására mi tudjuk, hogy biztosan kialakul például az Alzheimer vagy a Parkinson. De nem is ez a legnagyobb probléma, hanem a legnagyobb probléma az úgymond sporadikus idiopátiás. Tehát az, amikor nem tudjuk, hogy miért alakul ez ki. És ugye ez több mint 90% az Alzheimer és Parkinsonnak, az nem ismert genetikai mutációval rendelkező esetekben vagy egyedekben fordul elő, hanem ilyen idiopátiós sporadikus. És ezeket nagyon nehéz modellezni. Tehát, hogy igazából ide vezethető vissza az, hogy miért nincsenek még úgymond megoldva ezek a betegségek, persze számos betegség nincs még megoldva, de hogy persze. Miért olyan nehéz úgymond az emberi öregedést, és az emberi öregedéssel járó neurodegatív betegségeket kezelni, azért, ha már felteszik a magunknak azt a kérdést, hogy na jó, de hogyan modellezhetjük egyáltalán, honnan kutathatjuk az öregedést. Hiszen gondoljuk végig, hogy egy laborban miket használunk leggyakrabban. Ugye először is használhatunk állatmodelleket, például egeret, patkányt, nagyon ritka esetben ugye majmukat, de ne felejtsük el, hogy egy egér vagy egy patkány, amiket a leggyakrabban használnak a laborban, 1-2 évig él, 2 éves egér az már nagyon-nagyon öreg, inkább 1-1,5 évig él, ez az egyik, másik, hát méretben ugye nem akkora, mint mi, sokkal kevésbé összetett az agya, sokkal kevesebb neuron, sokkal kevesebb ilyen szinaptikus neuronhálózat, kapcsolat, rendszer alakul ki, de mi a legfontosabb, hogy egér nem lesz Alzheimer-es vagy Parkinsonos, tehát mi tesszük őket beteggé. Tehát az egerekben ezt a ismert genetikai mutációval rendelkező betegségeket tudjuk modellezni. De ezeket a nem spontán egyébként, mert ezeknek is van oka, tehát ezeket a sporadikus, idiopátiás Alzheimer, tehát a leggyakrabban megjelenő Alzheimer, Parkinson, emberben leggyakrabban megjelenő Alzheimer, Parkinson, ezek humán specifikus, ember specifikus betegségek, az egerekben, patkányokban, csak bizonyos részük modellezhető. Ez az egyik probléma. A másik az, hogy például használhatunk a laborban postmortem szöveteket. Ezek agyszövetek, ugye? Tehát elhunytakból származó agyszövetek. Hát mondhatná az ember, hogy na jó, hát de itt van, ez az emberből van, ez a valós dolog. Igen ám, de ugye ez rendkívül limitált a hozzáférésünk ugye az ilyen szövetekhez. Egyáltalán nem lehet rendelésre kapni, és nincsen benne nyomon követés. Ez egy adott pillanatról ad információt. Abban az emberben, abban az adott pillanatban az agyszövet így és így nézett ki. És rendkívül sokszor ugye pont azok a sejtek, amiket vizsgálni szeretnénk, a neuronok, az idegsejtek, azok már degenerálódnak, tehát azok már nincsenek jelen, elhalnak. És akkor jönnek ugye még a sejtkultúrák, mi is sejtkultúrákkal foglalkozunk, a leggyakrabban használtak, amik szerintem így előzőleg is említettük, hogy szinte mindenki hallott már őssejtekről, és az őssejtekből is lehet készíteni neuronokat, az őssejtekből is lehet programozni neuronokat. De ugye mivel egy őssejt, ez nulla éves sejt, tehát úgy kell elképzelni, mintha egy teljesen új sejt lenne, ezért egy őssejt elveszíti az öregedéssel járó információkat. Tehát egy őssejtből készült idegsejt nem hordozza a donor korára jellemző információt. Itt jön be, hogy mit használunk mi a laborban. Mi egy olyan új metodikát használunk, egy direkt átprogramozásnak hívják, amikor nem őssejt fázis van, hanem bőrsejtből úgy programozzuk át a sejteket agysejté, hogy azok megtartják a donorkorát. Tehát egy olyan humán, emberi modellrendszert fejlesztettünk ki, még Svédországban dolgoztam, voltam posztok, amikor elkezdtem ezzel a technikával foglalkozni, és ezt hoztam haza magammal a Semmelweis Egyetemre, a hátam segítségével. Tehát olyan kultúrákkal tudunk dolgozni, ami emberi eredetű, és hordozza a donorkorát. Ez egy nagyon új metodika.
És nagyon lényeges, igen, tehát hogy ez azért azt jelenti, és szerintem tavaly idáig jutottunk, mert akkor beszélgettünk is erről, igen, a svédországi kutatócsoportról, illetve ott, hogy milyen munka zajlott. Tehát ez megnyitotta az utat az előtt, hogy oké, akkor a szemünk láttára, mármint a szemetek láttára egy bőrsejten keresztül látszódjanak a folyamatok, ugye? Tehát maga az öregedés folyamata.
Tehát a bőrsejt... Igen, hát úgy kell elképzelni, hogy egy bőrsejtből csupán 4 hét alatt, tehát 28 nap alatt a sejtlaborban képesek vagyunk létrehozni idegsejteket, agysejteket, amelyek hordozzák a donorkorát. Most már körülbelül hát kb. 100 különböző egészséges, neurológiai egészséges donorból származó bőrsejtünk van, akik 26-tól 86 éves korig 26 a legfiatalabb, és 86 éves volt a legidősebb donorunk, és ezeket a bőrsejteket elkezdtük átalakítani idegsejtekké, és ezekben vizsgáljuk az öregedést. Ehhez kapcsolódóan azért fel lehet tenni a kérdést, hogy na jó, hát azért ez persze nagyon szép, meg nagyon jó, de azért ez mégsem egy igazi idegsejt, ugye?
Én bennem most az jutott eszembe először, hogy az egészséges donorból bőrsejt, ez a test bármely részéről valamilyen egészséges bőrsejtről beszélünk, ami aztán olyan idegsejté, teszem ezt idézőjelbe, tehát olyan idegsejté programozódik át, vagy ahhoz közelít, ami az agyban van.
Igen, pontosan. Tehát
így kell ezt értenünk.
Nagyon fontos, hogy honnan származik a bőr. A bőrsejtjeink a Cambridge-i egyetemről, a Milánói Egyetemről, Lundból, a Szegedi Egyetemről, és innen a Semmelweis Egyetemről származnak. Ez egy tök jó dolog egyébként, hogy ilyen sokfajta klinikumból kaptunk bőrszövetet, és ugyanúgy bőrsejteket, és ugyanúgy létre tudjuk hozni az idegsejteket. Ez jelzi azt, hogy ez egy nagyon robusztus, nagyon jól működő metodika, hiszen teljesen mindegy, hogy földrajzilag honnan származik ez a bőrsejt, ugyanolyan jól elő tudjuk állítani az idegsejteket. És például Szegedről úgy kaptuk a Szegedi Egyetemről ezeket a bőrsejteket, hogy plasztikai műtétek során, ugye amikor eltávolítanak egy kis például anyajegyet, vagy bármilyen szemölcsöt, akkor ugye mindig egy kis egészséges bőrt is eltávolítanak.
Igen, ez az ébben kivágás. Igen.
Pontosan, és akkor ebből az egészséges bőrsejtből ez már elég ahhoz, hogy miután ebből egy bőrsejt vonalat létrehozunk, és azt utána átprogramozzuk idegsejtekké. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy honnan származik a bőrsejt. Természetesen nem lehet olyan helyről, ami UV-nak kitett, hiszen az jobban roncsolódik. Tehát az arc például, vagy a kézfej, ezek nem jó területek. De például azért elég sok olyan terület van a testünkön, ami azért nincs kitéve a napfénynek. Például lehet ez akár a fejbőr, vagy a hátnak a bizonyos része, vagy a talp. Úgyhogy ez például ez egy nagyon fontos szempont, hogy az adott bőrszövet az olyan területről származzon, ami úgymond UV-védett területről van, tehát kevésbé károsodott bőrszövetet kapjunk. Ez egy fontos szempont.
És akkor ezek lesznek átprogramozva, ezt mindjárt folytatjuk is, csak muszáj megszakítanunk zenével, meg feles információkkal az adást, és egyébként szerintem az sem baj, hogyha végig gondolja mindenki, amit most hallott, mert hogy utána jön a meredekebb rész, ami abból a szempontból meredek, vagy gyorsítás, hogy egészen érdekes, ami itt történik, illetve ugye van ebben egy együttműködés a HCM kutatócsoportjainak a közös munkája, ami már egy közös küzdelem, és közelebb visz a megoldáshoz, de hát jöjjön vissza mindenki. És akkor hallgassátok meg, hogy beszélgetünk tovább dr. Pécs Karolinával, a Magyar Molekuláris Medicin a Kiválósági Központ, azaz a HCM és a Semmelweis Egyetem kettősen affiliált neurobiológiai és neurodegeneratív betegségek kutatócsoportjának a vezetőjével. Jövünk vissza.